halála után teste csodálatosan visszakapta ifjúkori épségét, szépségét.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Frissültek az országgyűlés mandátum eloszlási adatai a választás.hu oldalon. Még mindig nincs teljes és végleges eredménye a választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt 4 egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses. A tegnapi adatokhoz képest most 2-vel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza pártnak, 2-vel több, 57 a Fidesz-KDNP-nek, és továbbra is 6 képviselői helyen szerepel a Mi Hazánk, ez még mindig 2/3 Tisza többség. Emellett Zala megye 2-es Keszthely székhelyű körzetében újra számlálás zajlik, és van még 3 olyan választókerület, ahol szoros az eredmény és még változás jöhet. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását, írja a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Az új kormány dönteni fog az eurócsatlakozás céldátumáról, jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke Magyarország érdekének nevezte, hogy bevezessük a közös uniós valutát, mert az stabilitást tud nyújtani. Elmondta, megnézik a költségvetés valós helyzetét, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait, tartanak egy gyors szakmai és társadalmi egyeztetést, utána döntenek a dátumról. Személyes egyeztetése hívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőjét a köztársasági elnök, a találkozóra holnap kerül sor, Súlyog Tamás ezt közösségi oldalán tudatta. A parlamentbe a Tisza párt, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Pétert, Orbán Viktort és Torockai Lászlót érinti. Magyar Péter egyébként a Tisza választási győzelme után már vasárnap este sürgette az államfőt, hogy bízza őt meg kormányalakítással, és követelte, hogy utána mondjon le. Az ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatása szóló májusi meghívását. Robert Golob azt írta, a beszélgetés során megállapították, hogy közös Európai Uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését. Egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn. Golob pártja a Szabadság Mozgalom szűk győzelmet aratott a márciusi szlovén parlamenti választáson, de bal-közép koalíciója elveszítette a parlamenti többségét. A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmánygyűlést tartanak. A közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket. Torockai László a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta beavatkozása miatt megóvja a választást. A Mi Hazánk pártelnöke az ATV műsorában azt mondta, nem volt biztosítva az esélyegyenlőség. Ő egyébként már jóval a választások előtt közölte, hogy az eredménytől függetlenül megteszi ezt a lépést. Alexander Vučić szerb elnök reagált Magyar Péter kijelentéseire a szerb köztelevízió esti híradójában. Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, tudja, ki áll a magyar-szlovák-szerb együttműködés mögött. Vučić erre válaszul visszakérdezett, majd kijelentette, nem kívánja minősíteni a felvetést, hogy ne rontsa a Magyarországgal való kapcsolatokat. Drasztikus csökkenés figyelhető meg a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintjében. A készletnapok száma a februári 91-hez képest 44-re csökkent. Ebből látható, hogy mindössze egy hónap leforgás alatt a felére esett a biztonsági tartalék, amely egy ellátási válság idején biztosíthatja az ország működését. Az adatokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség osztotta meg. A változás hátterében az áll, hogy miután februárban leállt a barátság kőolajvezeték, még ráadásul az iráni hormuzi szorosi válság is beköszöntött. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég holnap, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néhol zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A kis játék, hazudok és elhiszem. Önző kis játék, angyal szívet népukorra viszem. Pedig érzem, hogy te vagy a minden, és tőled létezem én. De csak le hogy te vagy a kincs, ami még az enyém. Karodba bújnék, de hazudok és nem teszem. Szavakat súgnék, de hagyom, hogy a csend takarja szívem. Pedig érzem, hogy sohasem s nem lesz ez után, de ezt rejtem, mert nem is hiszem még talán, hogy ez jár.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy archív beszélgetést fognak hallani, amelyet Leszkovszky Pál domonkos szerzetessel 2017-ben készítettem. Az alkalom pedig az, hogy életének 92. évében, március 31-én hunyt el. Különleges az életútja, majd kiderül a beszélgetésünkből. Előjáróban csak annyit, hogy tudomásom szerint ő volt az utolsó előtti olyan pap, akit titokban Zadravec István püspök szentelt, mégpedig Zsámbékon. A beszélgető társam domonkos szerzetes és orvos egy személyben. Nem túl gyakori párosítás, Leszkovszky Pál, a debreceni domonkos rendház egyik lelkipásztora. Azzal kezdeném, mert ez az időszerű, és ami miatt kapcsolatba kerültünk, hogy a közelmúltban Pál atya édesapját rangos posztumusz elismerés érte. Miről is van szó, kedves Pál atya?
Édesapám és édesanyám is ketten együtt tulajdonképpen kapták az elismerő kitüntetést világ igazai címen a Jeruzsálemi Yad Vashem intézettől. Annak az igazgatósága döntött arról, hogy a háború, tehát a 944-es év folyamán üldözöttek segítésében való közelműködésük, magatartásuk miatt hát tényleg rászolgáltak a világ igazai kitüntetésére. Ezzel a kitüntetéssel együtt járt a bátorságért érdemérem, amit a Magyar Belügyminisztérium adományozott ugyancsak kettőjüknek.
Mi volt ez az esemény, ami az ön szüleit, édesapját és édesanyját is följogosította erre a szép elismerésre?
Hát 1944-ben fokozódó üldözés idején több különböző zsidó származású családot, illetőleg ismerőseket fogadtam mi a házunkban. Egyik közülük az egyik ennyi ideig, másik annyi ideig. Hosszasabban említésre méltóan tulajdonképpen a Boros család, Boros Péter és édesanyja, Boros Pálné, Kolos Lára, ők meg aztán Rusnyák Endre gyermekei, Rusznyák András, Rusznyák Magda, ők voltak aránylag hosszabb ideig. Tehát mások is voltak. Hát a lakásunk Gilbert atya Pasaréti Ferences Gilbert, ő szerzett...
Nagymányoki Gilbert.
Igen, ő szerzett különböző házaknak védettséget a Nemzetközi Vörös Kereszttől, amit aztán hát egy darabig fönnállott, aztán egy idő múlva egyszer csak jött egy értesítés, hogy hát ez vissza van vonva, és hát el kell bocsátani, hogy hát ki kell szolgáltatni az ott lakó zsidókat. Akkor édesapám azt mondta, hogy ez nem érdekel bennünket. A borosék itt vannak, a mi vendégeink, miért vannak itt, miért nincsenek itt, ahhoz senkinek semmi köze, nem engedjük el, és nem bocsátjuk útnak. Tulajdonképpen erről volt szó.
Gilbert atya a Pasaréti rendháznak volt a lakója, a Pasaréti lelkipásztor volt, tehát a Pasarét közelében voltak önök?
Pasarét közelében ott éltünk, ott voltam minisztériumban.
Hány éves volt ön a vész korszak idején?
10 éves voltam, 1934-ben születtem, úgyhogy 10 éves voltam.
És hol tudtak lakni a menekültek? Mekkora lakásuk volt? Vagy bújtatni kellett előbb-utóbb őket? Hogy sikerült ez?
Kifejezetten lehet búvó helyet kiépíteni, nem kellett neki lakásban. Hát egy családi ház volt a szüleim, összehúzódva, összeszoronkolódva. Hát sok ember elfér kis helyen, jelszó alapján.
Volt-e nyilas kopogtatás, mikor már elvették a vörös keresztes védettség lehetőségét a háztól? Voltak-e veszélyes pillanatok? Hogy emlékszik vissza?
Egy alkalom volt, amire emlékszem. Hát kopogtatás tényleg, de hát aztán sikerült elhárítani két egyszerű embernek látszott, de fegyverzett ember, hogy nyilasok és zsidókat keresnek. Akkor édesapám lement a ház földszinti kapujához, és nem tudom milyen igazolást vitt magával, hogy kérem szépen, hát miket képzelnek, hogy én tanárember vagyok, esküdtettem a kormányra, és hozott arról valami fényképes, valami képet arról, és hát ugye én meg úgy hát dolgozom, művész, egyházművész vagyok, stb. Mivel aztán végülis az emberek, egyszerű embereknek látszottak, hát végülis belenyugodtak, hogy hát ezek tényleg akkor, ezek nem zsidók, és elmentek. De az, ugye azzal jöttek oda, hogy fegyveres emberek, hát zsidókat keresünk.
Igen, és hogyha ott megtalálják, akkor nagy a baj.
Ki tudja, mi lesz, igen.
Édesapja említette már, hogy tanárember és egyházművész. És úgy tudom, a Pasaréti templom ma is az ő kezenyomát is őrzi.
Igen. Hát a Pasaréti templomban a falakon levő freskók, tehát a szentélyben levő Szent Antal, meg a oldalfalakon levő szentek freskói, azoknak a kivitelezését végezte ő.
Hát nem ő tervezte tulajdonképpen?
A kartonokat Ungvári Sándor rajzolta meg, és hát egyébként tehát jó barátja édesapámnak. A falon való kivitelezést azt végezte édesapám. Ami apámnak a saját műve volt, az a Kórus mellvégén levő bárányok. Hát ugye oda jártunk, és édesapám mondta, hogy az jövünk ki a templomból a misén, hát tobognak az ember, hát egy kapuvá ki kell menni, és akkor látja az ember azt a puszta mellvédet, a kóruson, valamit kívánna az ember, hogy legyen ott valami, és akkor ki gondolta, hogy hát legyen ott az a bárány. Akkor megbeszélte az atyákkal, hát persze elfogadták a javaslatát is.
Van ennek előképe, mert Ravennában, meg különböző ilyen itáliai mozaikokon hasonló motivumok láthatók, és az egész templom végül is a római román stílust idézi, de nem másolja a templom, egy modern templom.
Ez valószínűleg úgy van, hogy teszik mondani, hogy tényleg hát reminiszenciák római, ravennai, ez nagyon könnyen lehet. Úgy volt számoltad, hogy hát hogy főiskolai tanár volt, hát, iparművészeti főiskolán. 1946-ban nyugdíjazták, bélistázták, ahogy szokták.
Hát akkor deklasszált volt a család végül is. Hát,
ilyen szempontból lehet úgy mondani, igen.
Meddig élt édesapja, és más templomok is őrzik-e keze nyomát? Mi volt az ő saját szakterülete a képzőművészeten belül, vagy mit tanított?
A díszítőfestészet szakosztálynak volt a vezető tanára, úgymond hát díszítőfestészetet, hát belső terek, festményekkel való díszítése, és hát összefüggően a belső építészettel. Nos, ő édesapám 77 éves korában halt meg, azaz 1968-ban. Mint festőművésznek a legfőbb területe, működési területe tulajdonképpen a freskófestés volt. Uh-huh. Elsősorban templomokban. Nem csak ebben ő egy-két tájképen vázolta is maradt, sokkal nagyobb művész volt, mint amikor elismertségre szert tudott tenni a társadalommal környezetében. Igen. Nem szerzett nagyon nagy művészi hírnevet. Hát megemlítik, művészi lexikonokban szerepel. A legfontosabb az volt, hogy a freskófestés.
Mely templomokban dolgozott?
Például a Kokály.
Pasarétin kívül.
Pasaréten, hát ott az csak olyan kis per tangentem, hát a János Kórház kápolnájának oltárképe fölötti freskó, az egy nagy műve volt apukámnak. A Kaposvári Székesegyház belső díszítőfestése szinte teljes. Aztán a Rákospalota Mávtelepi Jézus Szíve templom, annak is a belső díszítése, a főoltár fölötti templom. Hát aztán még különböző helyeken itt Enyinge, Köröshegyen például, hát a köröshegyi munkássága az gyakorlatilag megsemmisült, mert olyan korszak volt, hogy nem politikai szempontból, hanem a művészet politikai szempontból, stílus, ugye az ősztégi templom akkor csak abból a korból származó díszítésnek van ott a helyzet.
Ez egy gótikus templom, ha jól emlékszem, és műemlékvédelem úgy ítélte meg, hogy nem való bele.
Tehát lemeszelték.
Ferencesekre kire emlékszik még gyerekkorából? Nagymányoki Gilbertről legendákat hallottam.
A lányokat illetően egy olyan hát, egyesületet, mozgalmat kezdett szervezni, már a háború után film, Ferences ifjúsági leánymozgalom. Különböző csoportok, hát nem mozgalom, hát elég sokan voltak benne, különböző centekről nevezett csoportok, becslés szerint hát 50-60-an legalább lehettek benne. Ő volt a Gilbert atyan.
A Ferences missziók brosúráit ő jegyezte, rengeteg fordítása is volt.
Meg szerzője is volt, nem egynik, írói álnéven is egynik másiknak. Gilbert atya, hát a házfőnök, az Návai kapisztrának volt a házfőnök, ott lakott, ott élt Oszvald atya, Oszlai Oszvald, hát akinek a neve azt szintén
igen, fogalom. Ő nagyon híres, az Egri Normát, ő az ő találmánya volt, és korábban provinciális volt, ugye?
Igen, igen. Aztán Borsai Balázs atya volt még ott, a laikus testvérek voltak a Szkók Szabin, a Segrestés, és Górász Gorgónius, a Szakács testvér. Aztán a további, amely később hát jöttek, sokakkal találkoztam rend nagy részének a feloszlatása után, mert ugye a Pasoléti rendház az megmaradt a feloszlatás idején is, korlátozott számban. Volt Békés Menyhért, az Erdély provinciából volt, állítólag rövidebb ideig volt ott. Aztán az volt a háború idején is, Dénes atya, hát Szedő Dénes,
igen.
Őt is jól ismertük, nagyon.
Gyönyörű fordításai vannak, egy igazi művész volt.
Igen, igen, hát kitűnő zenész is, és amellett író, költő is, igen. egészen kivitelesen kitűnő. Hát Szabados Emmanuel, ő aztán horvát provinciából való volt, aztán háború után ő egyházmegyés pap lett belőle. Hát aztán fiatalok, Rajka Félix atya, Illés atya, rövid ideig, mint klerikus testvér volt, hát Dunamenti Kristóf testvér, aztán hát ő mégis nem a rendben szentelték pappán.
A budai ciszterci diák volt.
Általános iskola felső tagozatából, akkor 1945 volt a váltás, amikor bejött a 8 osztályos általános iskola, és akkortól kezdve az első gimnáziumot, régebben első gimnáziumot, azt nevezték ki 5. általános, tehát az 5., 6., 7. általános iskola osztályt, régi szerint 1., 2., 3. gimnázium osztályt végeztem a cisztereknél, amíg nem államosították.
Ki az, akire emlékezik jó szívvel egykori ciszterci tanárai közül?
Osztályfőnökünk volt, bérnapám is volt, Zagyvai Kamil, fizikus tanára közül, Schilling Roger, latin tanárunk volt, sokáig jártam, hogy hozzágyúlni, lelkiatyám volt, Nemes Tivadar, latin görög tanár volt, ővel is nagyon jó kapcsolatban voltam. Hát Schweighofer Gottfried, az a szomszédos osztálynak volt az osztályfőnöke, Molnár Nyivárd, földrajz tanárunk volt, Ferenci Csaba, hát ez egy fogalom volt ifjúság körében, lelkesedett érte mindenki. Énektanár volt, zenész.
Ferenceseket is, cisztercieket is megismerte gyermekkorában, és mégis domonkos szerzetes lett. Mi a története ennek?
Komolyan gondolkoztam azon, hogy Ferences leszek, belépjek a Ferencrendbe. Elég sokakat megismertem. Bernát atya, aki a házfőnök volt.
Károlyi Bernát?
Károlyi Bernát, igen.
Őt nem is említettük még, híres, hát a boldogravatás küszöbe tájékán van már.
Igen. Hát ő egy adott alkalommal 1949-ben négyünket, minisztráns gyerekeket elvitt Mária Gyüdre nyaralni egy-két hétre. Ott ismerkedte meg a püspök atyával, az Zadravec püspök atyával. A városban levő rendházban nem élhet. Csak olyan rendházban, amelyik falusi helyen van. Ez ilyen kettő volt. A Mátorvárosi Szent Út és Mária Gyűd. A kettő közül a Mária Gyüdi házfőnököt, Schneider Wenzel atyát, azt jól ismerte. Ő utódja volt neki Szegeden, mint szegedi guardián. És hát egyébként is jó kapcsolatot tartottak. Na, hát akkor ő hozzá ment, ott nála jött. Mint a Schneider Wenzel atyát is, hát jól ismertem persze. Szent Ferenc atyának a szelleme tényleg szegénység, lelkipásztori munkásság. Szóval komolyan gondolkoztam azon, hogy belépjek oda. Érdekes módon édesanyám nagyon lebeszélt róla, hogy azért az nem neked való, mert hát jó. Ő is egyébként a Ferencesek közvetében nőtt fel, a Margit körúti rendház közelében, Margit körúton laktak hosszú ideig édesanyám a szüleivel. Jámbor emberek, de egyszerű, magasabb szellemi igények nem nagyon érvényesülnek önálló. Neked hát nagyobb tehetséged van, szóval nem lenne neked való az a környezet, a Ferenceseknek a környezete. Mert megismerkedtem a tiszterekkel is, és hát láttam viszont, hogy az tényleg hát tanáraimnak a rendje, tényleg hát komoly, igényes szellemi munka is, szerzetesek, egész komolyan gondoltam, szóltam is apukámnak, hogy hát, hogy elmennék. Ugye akkor lehetett volna kis szemináriumba menni a tiszterekhez. Azt mondja, hogy 1947-48 ilyen időtájban, mert éppen a feloszlatás előtti időben. Hát édesapám hallani sem akart róla, azt mondja, hanem ő nem egyezik vele abba, hogy én papnak menjek. Azt ő nem, semmiképpen nem. Hát akkor végül, hát akkor nem, akkor nem. Akkor maradtam tovább középiskolás diák. Közben éppen 1950-ben megismerkedtem a domongos rendel, domongosokkal. Liturgia iránti érdeklődésem következtében, ennek a vonalán, mint minisztráns gyerek, nagyon szerettem minisztrálást, ünnepélyes szertart, ünnepélyes szentmisét, liturgiát, mindent igyekeztem nézni, olvasni, stb. És egyszer a kezembe került ott a sekrestében, misekönyvek lapozgatva benne, hogy hát prefáció, de Sancto Patri Nostro Dominico, a Iszlál Románus Szeráfikumban megkérdeztem a sekrestébe, hát hogyha domonkosok is ezt a misekönyvet használják, nem egyáltalán, azoknak egészen más misék, egészen másképpen is miséznek, mert hát akkor hogy hát a két szent atyánknak a jó barátsága címén, hát mi is ferencesek, úgy mondjuk, hogy Sancte Pater Dominica, és a domonkosok is, hát Sanctus Pater Noster Franciscus, így mondják. Liturgiában a ferences rend is atyánknak szólítja a szent domonkost, Sanctus Pater Noster Dominicus.
Minden szentek litániában is együtt emlegetjük őket, mint Pétert és Pát.
Igen. Arra hivatkozva, hogy hát a jó barátok voltak, erre hivatkozva mondták, a ferencesek is úgy mondják, hogy Beato Pater Nostro Dominico, és a domonkosok is, hogy Beato Pater Nostro Francisco.
Igen, tehát egymást különös megtiszteltetésben, tiszteletben tartják.
Hát elmegyek a domonkosokhoz, megtanulni minisztrálni jön náluk. Ez 950 áprilisában, májusában, vagy ilyen tájról, néhány hónappal rendfeloszlatása előtt. Megtanultam minisztrálni, előtt egy kis szövegecskét a Lajos testvér, a sekrestési testvér, megtanulgattam, és hát nagy örömmel vettem részt ott a misén. És akkor az egyik páter szentmisénje után, Henrik atya volt az, megkérdezte, hogy hát ki vagyok, hogy mint mi egyéb, hát azt mondja, hát bemutatom a Tamás atyának, fölvitt a misénje után Merle Tamás atyához, aki a magiszter volt, hát nem tudom, hogy ismerős-e a neve, vagy egyáltalán.
Ismerős, világ összes domonkos szerzetese ismeri, nagy tudású filozófus.
Teológus, igen. Hát,
És Friburgban tanított, sokan emlékeznek rá az idősek közül.
Ó, hogy nem. No, hát akkor a Budapesten noviciusok és studens testvéreknek a magisztere volt, és hát teológiát tanított. De hát foglalkozott a fiúkkal is, és hát leültetett, beszélgetett velem, rendőről kérdezte, hova készülök. De mondtam neki különböző terveimet, hogy hát így meg úgy gondolkoztam ferenceseken, tisztelken, de hát gondolkozom is. Hát aztán adott egy eszménykeresők című füzetet adta, ami a rendőről szóló.
A domonkos rendőről szólt.
Rendőről szóló ismertetés, hogy néz ki. Nagy vonalban a történelem, tevékenység, célkitűzések, szóval ismertetés a rendőr, ezt adta a kezembe is. Ahogy ezt olvasgattam, hát úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hát tulajdonképpen ez az, amit én keresek, ez az, ami nekem való. Mert korduló rend, tehát nem rendelkezik nagy anyagi javakkal, mint a tiszterek, amik hát mégis csak komoly, addig én szét nem szólták őket, hát komoly anyagi bázisuk volt, nagy bizonyok, stb. De nem ilyen gazdag rend, ezt a Kármely, az Ernő, hogy használta ezt a kifejezést, hogy gazdag szerzetesek. Szóval nem ilyen a domonkos rend, hanem hát szegény, koduló rend. Viszont szellemi szempontból nagyon igényes a tudományos munkásság. Minden hát, első helyen áll az igazság, mint ilyennek a keresése, szolgálata. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ez az tulajdonképpen, ami nekem legjobban megfelelne. Hát aztán közben jött a szerzetes rendek szétoszlatása.
De ez nem szekte az ön kedvét.
Tartottam a kapcsolatot a Merle Tamás atyával, időről időre rendszeresen tanácskoztam vele, és mondtam, be is számoltam neki arról, hogy tényleg én úgy látom, hogy hát ez lenne nekem is a hivatásom. Erről elmondta, hogy amikor először bevitt hozzá Henrik atya, beszélgetni, akkor ő rögtön rám nézett, és azt mondja, hogy ennek a fiúnak az ügyét, a hivatását Szent Tamásnak ajánlom. Hát akkor mondjuk Szent Tamásnak ajánlotta, hogy eszközölje ki számomra.
Egy feloszlatott rendnek lesz a tagja, mert ferencesek úgy, ahogy megmaradtak, jó lehet, nem volt könnyű bekerülni, mert csak kettőt vehettek föl évente, 50 után, de hát a domonkos rendbe volt tiltva, és mégis sikerült.
Állam részéről nem létezőnek, sőt illegálisnak számító szervezet, tehát ebbe a közösségbe belépni az legsikerült titokszalással lehetséges. Ez olyan formában hát valósult meg, hogy az 1953 táján mondta Tamás atya, hogy most döntött úgy a provinciális atya, hogy azt mondja, mégiscsak kellene nekünk is titokban fölvenni embereket. rendben jelentkező papnak készülő fiatalokat titokban fölvenni a rendbe, hogy hát ne halljon ki egészen a rend. Domonkos, Ratnik Domonkos atya, budapesti prior volt, teológia professzor is, nagyon aranyos, kedves, jóságos öregember. Ő mondta azt, hogy hát amikor arról volt szó, hogy tényleg belépünk, többet magammal voltam akkor rendben, és hát azt mondták akkor hát az idős tanástalok, hogy hát valami egyetemre is, civil egyetemre is hát jelentkezzenek, hogy hát jogcímük legyen a világban létezni.
Így lett ön orvos?
Így lettem orvos, igen, amire középiskolai osztályfőnökön beszélt rá nagyon, édesapám is helyeselte. Aztán hát az atyák is, tehát Tamás atya, a provinciás, mondták, hogy jó, rendben van, az hát szép foglalkozás, sőt, hivatás, használható, sok jót tenni, meg stb., meg ez, meg az, meg amaz. És akkor Domonkos atya állítólag megjegyeztem, hogy hát az is előnyösebb, mert ugye az orvosi egyetem ugye az 6 évig tart, nem 4 évig, mint a legtöbbi felsőfokú képesítési nyújtó egyetemi szak, nem 4, hanem 6 év hosszabb az idő, tehát akkor nagyobb a valószínűsége, hogy visszaáll a rend is. 4 év helyett 40 év lett.
Igen, 1 nullával több. Elkezdi az egyetemet. 53-ban rögtön fölvették?
Igen. És hát ugye a középiskolában, hát is mondjam, hát a ragyogóan szárnyaltam, ha lehet azt mondani. Hát, szóval jó tanuló voltam. Igen. Minden.
Tehát semmi ilyen, hogy klerikális reakciós, családi múlt, stb. Tehát nem volt semmi rossz pont, vagy legalábbis nem vették észre, vagy nem számított, mert nem pedagógus pályára akart menni, hanem orvosira, talán ez is számított. Igen. Tehát 53-ban elkezdi, ha jól értem, az egyetemet, és a noviciátust is párhuzamosan?
Noviciátust is párhuzamosan, igen.
Voltak sorstársai?
Másodalgammal kezdtük el a noviciátust. Eredetileg úgy volt, hogy 3-an leszünk, aztán 2-en maradtunk, Péter testvér és én a Pál testvér. Aztán a Péter testvér, azt hiszem, körülbelül 3 vagy 4 év múlva így úgy meggondolta magát, és hát kilépett a rendből, abba hagyta. Hát én pedig hát megmaradtam, folytattam.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Leszkovszky Pál Domonkos szerzetessel hallhattak archív beszélgetést. Abból az alkalomból idéztem meg alakját, hogy március 31-én életének 92. évében hunyt el. Most életútjának az első felét mesélte el nekünk, egész addig, hogy belépett 53-ban az illegális körülmények között működő Domonkos rendbe, Domonkos rendi noviciátusba. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést, ahol is a titkos papszentelésről, majd kettős hivatásának érdekességeiről lesz szó. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató Isten ajándékairól és Aquinói Szent Tamásról beszélget a Kálé Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 13-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez a néhány sor az egész Biblia összefoglalása is lehetne akár, hiszen Isten valóban maga a szeretet, nem egy magányos Isten, hiszen benne élet van. És ebből a szeretetből lett a világ, és ebből a szeretetből lett az ember, és ebben a szeretetben élünk ma is mi. Mit gondoltok, hogy mit jelent az a kérdés, hogy mire lehet éhes az ember, és mire lehet szomjas az ember. Mit gondoltok ezekről a kérdésekről?
Én úgy gondolom, hogy ugye van az a válasz, hogy ételre és italra, de ez átvitt értelemben. Gondolhatjuk szeretetre, megértésre, akár egy emberre is, vagy több ember is, akikre bármikor számíthat.
Igazából lehet az is, amit Barna mondott, de akár lehet ez az Istennel való kapcsolatunk is.
Hát szerintem is a szeretetre, az örömre, és illetve a kedvességre.
A felnőttek világában, ha én arra gondolok, hogy mire vágyik az ember, vagy mire szomjas az én lelkem, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy tényleg a jó szóra is talán szomjasok vagyunk, mert annyira könnyen bántjuk egymást, és annyira könnyen ítélkezünk egymás fölött, hogy olyan jó, hogyha valaki észreveszi a másikban a jót, és hogy ennek hangot is mer adni. Amikor valakinek a névnapját, születésnapját, házassági évfordulóját ünnepli, akkor ajándékot szoktunk neki adni. Mit lehet adni ajándékba?
Egy szál virágot, vagy virágcsokrot, egy tábla csokit, vagy egy doboz bombont.
Sok ötletünk lehet, hogy minek örülne a másik. Milyen ajándékok azok, amikről most beszélünk, amiben ötlet is van, és amiben benne van a másik ember személyes ajándékként? Mi a különbség egy átlagos ajándék és egy személyes ajándék között? Mit gondolsz, Barna?
Az a kiemelkedő a személyes ajándékba, hogy azt kifejezetten annak a személynek vesszük vagy készítjük, mert tudjuk, hogy ő azt szeretné, vagy attól is válhat személyes, hogy mi a saját személyünket rakjuk bele az elkészítésébe, a kiválasztásába. Ez mind különlegesség ítelt egy ajándékot.
Vagy tudod, hogy annak örülne, hogy arra vágyik, hogy meglepődik, hogy odafigyelsz arra, hogy ő mit kedvel, melyik a kedvenc színe, vagy mi az a kis ajándék, ami igazán személyessé tudja tenni számára ezt az ünnepet. Amikor átadjuk, akkor nem csak virágot vagy csokoládét ajándékozunk, az ünneplés során átalakulnak ezek a dolgok, mert ezek a szeretetünk kifejeződésévé válnak. Amikor véget ér az együttlét, hazamegyünk, de az ajándékunk ott marad, és valahányszor ránéz, az, aki kapta, ránk fog gondolni. Az ige liturgiájában is sok ajándékot kapunk az Istentől, hiszen ugye a Szentírás szavain keresztül üzen számunkra, és az az üzenet, amit akár az olvasmányban, akár a Szentleckében nekünk üzen az Isten, az is tud számunkra éltető, tápláló ige lenni, ami átsegíthet minket egy-egy nehéz pillanaton. A bűnbánat által az ő irgalmában és kegyelmében részesülünk. Ezek azok a mondatok vagy szavak, amikor érzed azt, hogy picit távolabb kerültél az Istentől, picit nem sikerült őt sugározni az emberek felé, néha letértél az ő útjáról, és a közös bűnbánatban, mivel fizikailag is kifejezed a bűnbánatodat, talán még nyomatékosabbá tudod tenni azt, hogy bocsánatot kérek az Istentől, hogy megfeledkeztem róla, és azzal, hogy azt mondom, és a mellkasomat verem, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és ezt háromszor is elmondom, azáltal teljessé válik az én bűnbánatom, hogy azok a szavak és azok, amikre most én gondolok, hogy elkövettem Isten és az embertársaim ellen, azt én szívből megbántam, és az Istentől bocsánatot és irgalmat kérek, és ő tudja ezt. És ezekből, az igékből is nagyon sokat tanulhatunk, és Isten bölcsességében merítkezhetünk. A Szentbeszédben megismerkedhetünk az egyház hitével, hiszen az atyák a tanulmányaik során nagyon részletesen megismerték a Szentírást, és próbálták sokoldalúan, tehát egy nagyon alapos felkészültség után megértetni velünk is, laikus emberekkel, mindazt, amit az Isten üzenni akar a mi számunkra, és nagyon jó, ha oda tudtok figyelni a Szentbeszédre, a prédikációra, és egy-egy gondolatot haza tudtok magatokkal vinni, mert ők olyan nagyon okosan és értelmes ki tudják bontani azt az üzenetet, amit egy-egy szentírási rész magában rejt. Az egyetemes könyörgésekben pedig Istenre bízhatjuk a gondjainkat, bajainkat és minden kérésünket. És ezt meg azért jó tudni nektek, hogy ugye az egyetemes könyörgések azok attól egyetemes könyörgések, hogy az egész világon élő összes keresztény ember együtt kéri azt az Istentől, és kéri azt, hogy ezt a fohászt hallgassa meg az Isten. És ebbe a könyörgésbe tudunk mi is becsatlakozni, és ezzel válik teljessé. Tehát ezek mind-mind Isten ajándékai, és annak a jelei, hogy benne bátran megbízhatunk. Mit gondoltok, hogy a Szentmisében mikor érkezik el az a pillanat, amikor mi adhatunk Istennek ajándékot, és mi az, amit mi adhatunk neki?
A Szentmisében kenyeret és bort viszünk adományként az oltárra. Érdemes elgondolkodni azon, hogy honnan vannak ezek. A termőföld, a természet, a növények, a napfény és az eső, a megfelelő éghajlat mind-mind Isten ajándéka. A munka, a törődés, a termőföld gondozása, a növények nemesítése, a vetés és az aratás, a metszés és a szüret, az örlés és a préselés, a kenyérkészítés és a bor érlelése pedig mind az ember munkája.
Így tehát a kenyér és a bor titkában egyesül az isteni és az emberi jó, vagyis az arra a kérdésre, hogy mit adhatunk ajándékba az Istennek, mi a válasz?
A kenyeret és a bort adhatjuk.
Azt adjuk tehát vissza, amit Istentől kaptunk, de úgy, hogy hozzátesszük a fáradtságunkat és a törődésünket. Hogyan készülünk fel az átváltoztatásra, Viki?
A kenyeret és a bort a pap felemeli az oltárról. Ez a gesztus fejezi ki, hogy felajánljuk azokat Istennek. Majd könyörgés következik. Kérjük az Úrtól, hogy fogadj el és változtassa át mindazt, amit elé hoztunk.
Hogyan válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé, Barna?
Az eukarisztikus ima során válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen, végén.
Az eukarisztikus imát egy prefáció, vagyis előszó előzi meg, amelynek az a célja, hogy felemeljük a szívünket Istenhez. Igyekszünk egyre jobban megérteni az ő üzenetét. Izajás próféta beszámol arról, hogy miként hívta meg őt Isten. Csodálatos látomása volt. Hogyan történt ez? Mira?
Angyalok jelentek meg az Úr trónján előtt, és ezt énekelték. Szent, 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 a seregek ura dicsősége betölti az egész földet. Izajás bepillantást nyert a mennyei liturgiába.
Tehát ez az, amit Izajás próféta a látomásában megélt, a mi földi liturgiánk is ezt szeretné visszatükrözni, és azt az éneket énekeljük, amelyet a próféta az angyaloktól hallott. Melyik ez az ének?
Ez a szent vagy szent vagy szent vagy.
Izajásnál ez a háromszoros szent, szent, szent kiáltás azt jelezte, hogy Isten személyesen jelenik meg. A szentmisében akkor énekeljük a szántuszt, vagyis a szent vagyot, amikor az eukarisztikus imára készülünk arra, hogy Jézus jelenvalóvá váljon a kenyérben és a borban. Ezek után jön a szentmise legfontosabb része. Viki, kérlek, mondd el, hogy mely szavak a szentmise legfontosabb mondatai.
A pap személyében, mintha Jézus lenne jelen, az utolsó vacsorán kimondott szavai hangzanak el. Ez az én testem, ez az én vérem. Eközben emlékezünk Jézus kereszt halálára és feltámadására is. Erőteljes, megrendítő pillanat. Újra jelenvalóvá válik a kereszt áldozata, Krisztus teste és vére itt van közöttünk.
Hitünk nagy titka válik kézzel foghatóvá. Átérezhetjük, hogy Jézus nem csak az apostolok és a közvetlen tanítványok mestere. Nem csak velük akar közösségben lenni, hanem minket is megszólít, velünk is együtt szeretne lenni. Hogyan tárul fel az ég a mi számunkra?
Titokzatos módon a jövőnk is feltárul. Úgy érezhetjük, hogy Isten angyalai és a szentek is körülöttünk vannak, nem csak a mellettünk ülő emberek, de a láthatatlan egyház is velünk imádkozik. Ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Ez a lakoma az oltárasztal közössége mutatja nekünk, hogy milyen lesz a bárány mennyegzője.
A szentmise tehát annak a nagy lakodalomnak az előzetese, ami felé tartunk. Ő általa, ő vele és ő benne. Az eukarisztikus imád dicsőítés zárja le. A pap a kezébe veszi és felemeli a kenyeret és a bort, Krisztus testét és vérét. Jelképesen a teljes Jézust emeli fel az oltárról az ég az Atya felé. Ekkor megérthetjük, hogy a teljes Szent Háromság jelen van. Az eukarisztia nem más, mint a kenyér és a bor, Jézus a fiú valóságos jelenléte. Ez a Szentlélek által valósul meg. A fiú és a Szentlélek az Atya szándéka szeretet szerint cselekedtek. Így együtt a három személy egységében szereti Isten és embert. A teljes Szent Háromság fáradozott azon, hogy megváltást nyerjünk és szabadok legyünk. A Szent Háromságnak köszönhetjük, hogy átalakulhat az életünk, az önzés helyébe szeretet, a harag helyébe megbocsátás, a gonoszság helyébe szeretet léphet. Ezért kell a Szent Misén részt vennünk egyre gyakrabban, amikor csak tehetjük, és szent áldozáshoz járulnunk, hogy Krisztus éljen bennünk, és hogy ez az éltető erő átkísérjen minket életünk minden pillanatán. És volt egy fiú, aki megértette azt, hogy milyen Istennel élni, és aki kereste is Istennel ezt a találkozást. Ismerjük meg Szent Domonkost. Mikor élt ő, Melanie?
1226-ban született meg egy nápolyi grófi család fia, Tamás. Szülei a bencésekhez küldték, hogy jó nevelésben részesüljön. Kamaszkorában azonban rátalált a hivatására. Szent Domonkos rendjébe akart belépni. A domonkosok szegénységben és egyszerűségben éltek. Mindenük a szent tudomány, a teológia volt. Istennel foglalkoztak éjjel-nappal. Sok híres tudós és szónok került ki közülük. A család persze nem örült Tamás döntésének. Bezárták kastélyuk toronyszobájába, ám ő kalandos módon megszökött, és 18 éves korában belépett a domonkos rendbe.
Mi történt utána Tamással?
Tamás az akkori Európa leghíresebb egyetemén tanult. Hamar felismerték a tehetségét, igen fiatalon maga is tanítani kezdett. Saját tanárai kollégája lett, de nem csak tudományos szövegeket írt, hanem költeményeket is. Negyedik Orbán pápa felkérte, hogy készítse el úrnapja ünnepének liturgikus imáit, énekeit. Úrnapján Krisztus testét és vérét, az eukarisztiát ünnepeljük. Tamás imáit mondva, körmenetben visszük az oltári szentséget a templom körül.
Hogyan dicsérte Jézust Aquinói Szent Tamás, Viki?
Halála közelettével Tamás aggódni kezdett. Oly sokat írt Istenről, de vajon helyesen beszélte róla? Isten mérhetetlenül jó, végtelen, de az emberi szavak tökéletlenek. Tamás arra gondolt, hogy talán jobb lenne elégetni az írásait. Jézus maga szólt hozzá. Tamás, jól írtál rólam. Hittudós nem kaphat ennél nagyobb dicséretet. 1274-ben személyesen is találkozhatott Istennel, akit egész életében kutatott.
Hát nekünk is meg kell tudnunk ismerni az Istent, meg kell látnunk és észre kell vennünk az ő tevékenységét a világban és az életünkben is, és a szemünkről ezt a fájtlat, ezt a ködöt el kell tüntetnünk, hogy meglássuk azt, amit az Isten nap mint nap értünk tesz. És talán életünknek a legnagyobb feladata az, hogy megtanulni, szeretni, és az Isten szeretetéhez eljutni. És a hittanóránk végén egy kis mesét szeretnék elmondani nektek, hogy egyszer egy kisgyermek szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, vagy mint a hegyi patakok csobogása. A fiú azt mondta magában, hogy annyira szép, hogy elviszem a Jóistennek is, odaadom neki. El is vitte és letette a lábaihoz. Az Úristen nagy örömmel hallgatta és azt mondta, valóban gyönyörű, ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen, és megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Ő pedig érlelődött, növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Amikor meghallotta, azt gondolta, hogy készen van. Így elvitte az Úristenhez. Az Úristen megint nagy örömmel hallgatta, de azt mondta neki, hogy valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küzdött és lázadt, néha úgy érezte, hogy belepusztul, mert nem bírja tovább. Néha majdnem elveszítette a hitét is, de aztán fölé kerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam megint változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristennek, és azt mondta, mindenemet, amit csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék, fogadd el. Az Úristen azonban ezt felelte, van a számodra még egy ajándékom, és megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek, és ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre áttetszőbb lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretett dallamát tanuljuk egy életen át. Ez az élet iskolájának legfőbb tantárgya. Ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, néha fájdalmas, nehéz utat kell végigjárnunk. A Biblia a legfőbb útmutatónk, és az eukarisztia az életforrásunk és az erőforrásunk ezen az úton. Erre vezessem titeket a mindenható Isten, értsétek meg és lássátok meg az ő szándékát az életeteken keresztül. Amen. Így áldjon és vezessen titeket a mindenható Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
te mi arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen. Egyszerűségben, tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeid érintik, sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenet, hogy holnap és örökké a szívemben élhess. Kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Járja át életem Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet. Maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke, szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kék, csókot vált hordón a föld és az ég. A szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Alleluja, 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 alleluja. Isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám, örökké zengem, alleluja, 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 alleluja,
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 13-ai adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes